hallgatóink Roráte Szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, a technikai közvetítést Fehér József irányította. Maradjanak velünk a folytatásban is.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Vasárnapi adásunk témája. Interjú Terdik Szilveszter és Golub Xenia művészettörténészekkel. A magyar görögkatolikusságról írt angol nyelvű könyv római bemutatójáról.
Könyvbemutatót tartottak pénteken kora este a Szentjéki Magyar Nagykövetség díszszermében, amelynek két előadója vendégünk most a Vatikáni Rádióban, Golub Xenia, mondhatom így budavári művészettörténész, és Terdi Szilveszter ugyancsak művészettörténész egyetemi oktató. Betegség miatt sajnálatos módon lemondta a római részvételt Véső Tamás görögkatolikus atya, teológiai tanár, a könyv egyik szerzője, aki pedig a Hungarian Greek Catholics, a Magyar Görög Katolikusok című könyv történeti részét írta, helyette most a művészeti részért felelős társ szerzőt, Terdi Szilvesztert kérdezem a mű angol nyelvű kiadásának célkitűzéséről és tartalmi felépítéséről.
Köszönöm szépen! Ez a könyv egy hosszú, másfél évtizedig tartó kutató munka eredményeként született meg, de Végső Tamás atya több olyan pályázatot sikeresen megnyert, amelynek keretében együtt dolgoztunk, 2009-től kezdve, egészen 2023-ig különböző nagy pályázatokban dolgoztunk együtt, amelynek az volt a célkitűzése, hogy a magyarországi és a magyar identitású görögkatolikusok egyháztörténetét, illetve művészettörténetét új szempontok szerint foglaljuk össze.
Először magyar nyelven történt?
Igen.
Ennek az angol változata.
Így van, ez egy nagy összefoglaló kötet. Tehát ez külön megjelent a történeti rész egy magyar változatban, amelyet Tamás atya írt, az hosszabb, mint az angol verzió.
És tavaly jelent meg.
Tavaly jelent meg, igen. Tehát az én részem is megjelent egy önálló magyar kötetben, az is egy picit hosszabb, mint az angol verzió. Terjedelmi okok miatt itt némi módosítást kellett végrehajtanunk, de a lényeg azért ebben az angol kötetben is megtalálható. És az utolsó ilyen nagy pályázat, amely 2018 és 23 között tartott, az a Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott lendület projekt volt, görögkatolikus örökségkutatás címen, és ennek volt a célkitűzése, hogy megszülessen egy ilyen nagy összefoglaló munka, mert ez a pályázat három alap pillérből állt. Volt egy egyháztörténeti része, egy kánonjogi része, amelynek Szabó Péter professzor úr a felelőse, illetve volt egy művészettörténeti része, amelynek pedig én voltam a felelőse, illetve a fő szerzője. És ennek a lendület pályázatnak köszönhetjük, hogy ez a nagy összefoglaló angol nyelvű munka megjelent, és szeretném megemlíteni a fordítót is, Veljanovszki Dávidot, akinek a munkáját dicséri azt, hogy ez a könyv egységes stílusban és nyelvileg is azt hiszem, hogy vállalható, nagyon magas szintű fordításként elkészült.
Amikor ez a könyv született ezzel a hármas szemponttal, a magyar nyelvű változata, akkor milyen célt akart elsődlegesen szolgálni? Hiánypótlás?
Igen, alapvetően hiánypótlás volt, ahogy tegnap a Rigotti levéltáros úr méltatásából is hallottuk, amit ő, mint történész megértett Tamás atya munkájából, a Végső Tamás részéből, hogy új szempontok szerint kívánta megírni a magyar görögkatolikusság történetét, hiszen a 20. századnak a történelmi terheltsége következtében különböző becsontosodott vélemények vannak, amelyeket az általa az utóbbi 15 évben föltárt levéltári források nyomán teljesen újjá tudott értékelni. Tehát néhány olyan berögzött történelmi toposzt, amit mindannyian úgy gondoltunk, hogy úgy van, és arról kiderült, hogy másképp van egy kicsit, mert hogy megtalálta, vagy illetve újra publikálta azokat a forrásanyagokat, történeti forrásokat, amelyeket részint a szentszéki levéltárakból gyűjtött össze, és ezt egy hatalmas nagy forrás sorozatban publikált Végső Tamás, illetve a környező országok levéltáraiban is ugye nagyon komoly kutatómunkát végeztünk, és ezenek a forrás kiadványnak végül is az első ilyen történeti értelmezése az, amit itt a kezében tarthat az olvasó. És az volt a cél, hogy a magyar görögkatolikusságnak Tamás atya által fölállított hármas pillérét, ami abból áll, hogy bizánci rítus, katolikus hit és magyar identitás, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz az utóbbi 350 évben, ugye 1646 az Ungvári Unió, amikor a magyarországi görögkatolikusság történelmileg is saját útra lép, elfogadja ugye a Rómával való egységet a papok egy része. Innen datáljuk végül is az egyházunk történeti születésnapját a magyar királyságon belül, és az utóbbi évszázadoknak a történeti folyamait próbálta meg Végső Tamás újra értelmezni, és ezek a három fő szempont alapján egy egységes történelmi narratívába fölfűzni, és azt is megválaszolni, hogy ez a magyar identitás, amelyet egyesek csak a 19. századtól eredeztetnek, mások a középkortól eredeztetnek, aztán harmadsorban pedig már a mondjuk a 17. századtól létező valóságként ismerjük, hogy ez hogyan befolyásolta ennek a közösségnek a fönnmaradását, a történelmi körülményekhez való viszonyulását, és hogy mit jelentett ebből a szempontból az, hogy ez a kis maroknyi papi közösség unióra lépett a Római Katolikus Egyházzal, és hogy ez hová vezetett. A könyvnek a történeti határa a magyar változatnak 1972, de az angol változatnak a történeti része az csak 1920-ig tart, végül is a legrázósabb időszakokat veszi végig, ugye a trianoni béke szerződés az egy nagy törést okozott azért a magyarországi görögkatolikusok életében is, de ezt az egész identitás történetet, amit ők megharcoltak az első világháborúra, hát azt nagyon megpróbálta a trianoni trauma, szinte újra kellett kezdeni mindent, azt, hogy az ő saját magyarságukat a magyar többség felé hogyan mutatják be, illetve az utódállamokkal való viszony is hát nagyon megromlott, mint ezt mindannyian tudjuk, és hogy ezekben a történelmi hullámvölgyekben hogyan alakult ennek a maroknyi közösségnek a története végül is, erre kínál egy történetírás szempontjából nagyon korszerű narratívát Végső Tamás fejezete, illetve könyve.
Az új kutatási eredmények segítenek-e abban, hogy ez a bizonytalankodó vélemény inkább országhatáron kívül más testvéregyházak részéről végül is történelmi választ kapjanak is, hogy megnyugodjanak?
Igen, szerintem mindenképpen segít, mondjuk erről Tamás atya tudna megnyugtatóbban nyilatkozni, azért azt elmondhatjuk, hogy ennek a 15 éves pályázati munkának a könyvei interneten is elérhetők, és Tamás atyának az idézettsége mutatja, hogy ezt nagyon sokan használják a határon túli görögkatolikussággal foglalkozó kutatók, igazából az ő általa szerkesztett forráskiadványokból dolgoznak. Tehát ha már ezt elértük, már ezt is egy nagy eredménynek tartom, és igazából az általuk megfogalmazott kritikát, ami tudjuk jól, hogy alapvetően román oldalról érte mindig a magyar görögkatolikusságot, akik ugye nem mindig ismerték el ezt, hogy ez egy történelmileg elfogadható valóság, hogy egyáltalán magyar nyelvű görögkatolikusok léteznek, és azzal, hogy Tamás atya a szentszéki dokumentumokat kiadta, igazából egy olyan bizonyítékkal szolgál, ami eddig ismeretlen volt az ő számukra is. Tehát a nagy része a dokumentumoknak nem volt kiadva, és ebben az általa szerkesztett forrás kiadványból nagyon sokféle történetet ki lehet olvasni, de ő szerintem meggyőző módon mutatta be, vagy érvel amellett, hogy mi a raison d'être-je ugye a magyar görög katolikusságnak, amelyet szerintem ma már nem lehet kétségbe vonni. Tehát nem lehet úgy beszélni rólunk, mintha nem léteznénk, mert azért 30 éve ez még elő fordult, hogy úgy tettek, mint hogyha mi valami, nem tudom, mint egy ilyen virtuális közösség lennénk, akiknek nincsenek tagjai, csak valakik állítják, hogy vannak valahol.
Most pedig mint metropólia létezik.
Így van. Tehát az egyház jogi vagy keretbeli fejlődésünk is azt mutatja, hogy ez a történeti tisztávatétel vagy tisztánlátás párhuzamosan halad azzal, hogy az egyházunk jelenében azért egy olyan, ha lehet azt mondani, fejlődést ért el, amire még 10 éve se gondolt volna, vagy 15 éve nem nagyon gondoltunk volna, hogy ez valaha a mi életünkben megvalósulhat.
No, ezen hosszú történeti bevezető után a könyvnek a második szempontjára kérdezik rá, ami abszolút nem másodlagos szempont. Xéniától kérdezem a könyv művészettörténeti hozadékát. A liturgiának a gyermeke a egészen sajátos módon az ábrázoló művészet, az ikonok világa, meg a liturgia ének világa is. A könyv mit tud ebből felmutatni és odatárni az olvasók elé?
Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a legnagyobb küldetése az az, hogy idegen nyelven, tehát angol nyelven a nagy közönség nem csak a szakmai, hanem az érdeklődő laikus közönség elé is tárja azt a bizonyos szempontból zárt világot, de nagyon gazdag világot, amit a görög katolikusság egyháza és egyház művészete, ahogy ön is említette, nagyon szoros összefüggésben jelent. Nem véletlenül hasonlította a tegnapi könyvbemutatón Guzserotti bíboros egy kis gyémánthoz ezt az egész kulturális örökséget. Ebben a könyvben, ugye ennek én a művészettörténeti részéről tudnék egy pár szót ejteni. Teddik Szilveszter, aki az elmúlt 15 év terepmunkájának és levéltári kutatásainak az eredményeit foglalta össze, pontosan ezekre a kérdésekre fókuszált, ezeknek a parókiáknak a működésére, amelyek hát a periférián működő kis közösségek voltak, de olyan kérdésekkel foglalkozott, mint művészettörténész, hogy ezek a kis közösségek milyen nehézségek árán jutnak képekhez, szentképekhez, festőkhöz, mi segít nekik esetleg ezeknek a festőknek az elérésében, hogy tudják kifejezni a maguk hitét ezekkel a képekkel, és hát ennek a tulajdonképpen emberfeletti teljesítménynek, mert azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az, amit a görög katolikus örökségkutató csoport itt az elmúlt 15 évben elvégzett, a több mint egy tucatnyi forrás közléssel, amelyben ugye elég nagy számmal vannak művészetre vonatkozó források itt Szilveszter kutató munkájának köszönhetően. Ez, hogyha azt nézzük, hogy ezt hány ember végzi, és egy milyen hatalmas anyagot, akár oldalszámban mérhetően is hatalmas forrásanyagot tettek közé, illetve most összefoglalták ennek a lényegét angol nyelven is, ezt megirigyelné sok művészettörténész, és azt hiszem, hogy ezzel már letettek egy olyat az asztalra, egy olyan eredményt, amely irigylésre méltó mindannyiunk számára. Ezt tudnám mondani, tehát ez a kötet is egy aranybánya mindenkinek, aki a görög katolikusokról bármit meg szeretne tudni a művészetükről, az egész lelki örökségüknek a művészeti vonatkozásairól.
A magyar görög katolikusság valamelyes térképen földrajzilag az egy egészen nyugati jelenség a nagy keleti egyház testhez képest. Nyilvánvalóan áthallások vannak egy görög koncepciójú kultúra és a nyugati kultúra között. Ezek az áthallások, egymásra gyakorolt hatások, ezek hogyan jelennek meg az egyház művészetben?
Igen, valóban a görög katolikus művészet ugye már a földrajzi meghatározottsága okán is speciális helyzetben van. Ugye a bizánci hagyományhoz, vagy a rítushoz való kapcsolódása okán ez egy posztbizánci művészetnek mondható, amit képviselnek. Ugyanakkor, ahogy általában is a posztbizánci művészetre, más nemzetek posztbizánci művészetére is, akár ugye itt ortodox nemzetekre is gondolok, előbb-utóbb a nyugat hatása eléri ezeket a közösségeket, és a földrajzi elhelyezkedése okán is ezekben a közösségekben az ukrán művészet hatása, tehát a Kijevi Teológiai Akadémiába beszüremkedő nyugati hatások, tehát az orosz és a nyugati hatások együtt érték el ezt a közösséget. De nagyon érdekes, hogy éppen Teddik Szilveszter korábbi kutatásai, illetve hát ebben a kötetben is publikált eredményei mutatnak arra rá, hogy a Balkánnal is elég szoros kapcsolata volt ezeknek a közösségeknek. Nem csak mondjuk a Nagyvárad, tehát hogy azok a részei ugye a görög katolikusságnak, amelyek még a Balkánhoz közelebb fekszenek, hanem hát akár Mária Pócs esete is, a Mária Pócsi első ikonosztáznak kiderült, hogy ugye egy görög képfaragó mester faragta, ezt is Szilveszter kutatásaiból ismerjük, tehát valóban itt különböző szálak találkoznak össze ebben, és ez adja valószínűleg a különleges voltát ennek a zárt, de ilyen sokszínű közösségnek.
A könyvbemutatón Kocsis Fülöp metropolita atya tett említést arról, hogy a magyar görög-katolikus egyház legyen és maradjon az ami, tehát őrizze meg az identitását. Ő hozzátette azt, hogy azért mi szeretnénk éppen a pápák biztatására föl jobban fölfedezni önmagunkat. Ez egy sajátos feladat, gondolom, az ikonok, vagy akár a liturgia világának. Most már mind a kettőtől kérdezem, Szilveszter, tőled is, hogy ez mennyiben tudatos új feladat?
Ez eléggé tudatos. Ez nem most kezdődött, hanem amint arra valaki utalt is a tegnapi bemutatón, hogy ez már a második vatikáni zsinat bíztatására a korábbi püspök atyák munkássága nyomán is elindult, sőt, még a zsinat elő hajnalán már erre oral history-ból tudom én is, hogy a nyíregyházi szemináriumban már a 60-as években mutatkozott igény arra, hogy ismerjük meg a bizánci gyökereinket, amely egy kicsit ilyen búvópatakszerűen mindig jelen volt, de éppen a képzőművészet tekintetében nagyon elnyugatiasodott, mondjuk a 20. század a két háború közötti időszaktól számítva. És érdekes módon én azt el szoktam mondani, hogy a kommunizmusnak van egy ilyen nagyon fura pozitív hatása, ami a nyugati kultúrával is megismertette az ikonfestészetet, és az absztrakt művészetnek, amit sokan nem szeretnek, amit sokan nem kedvelnek, egy nagy pozitívuma az, hogy az ikonfestészetben felfedezték az absztrakciót, és hogy ez jó értelemben vulgarizálódott ez a mentalitás, hogy az átlag emberek is nyitottak lettek arra, hogy nem csak az akadémikus művészet az, ami megfelel a művészet kritériumainak, hanem az ikonfestészet, ami alapvetően egy absztrakt természetű művészet, hogy az mennyire modern és jó értelembe vett kortárs művészet, és ráadásul ez a mi szellemi örökségünknek, vagy hitbéli örökségünknek a letéteményese is. És ezért a 60-as évektől kezdve papok, aztán főpásztori támogatással, Timko Imre püspök alatt nagyon tudatosan már megindult az, hogy ezt az örökséget ismerjük meg, amelyben a kommunizmusnak egy jótékony hatása az volt, hogy rengeteg album, ugye a poszt, vagy a szovjet érából, ugye Bulgáriából, Szerbiából, Szovjetunióból bejött. Azzal szembesültek, hogy van itt egy nagy ikonkultúra, amelyet alapvetően mindenki tudta, hogy létezik, de nem ismert fotók alapján se. És a 60-as évektől ezek az ikonalbumok nagyon gyakran kiindulási alapot jelentettek az új templomok, vagy a régi templomok állítandó ikonosztázok mintakincséhez. Tehát ez egy nagyon fura folyamat, amiről azt gondolnánk, hogy ez így nem függ össze, de valójában összefügg. Tehát ha lehet ilyet mondani, hogy a kommunizmusnak volt egy pozitív hatása is, ami önképkeresésünkre, vagy identitáskeresésünkre, szerintem ez elmondható. És ma az is egy nagy fejlődési eredmény, hogy még a két háború között és a 60-as évekig például az ikonosztáz létét is kétségbe vonták. Főleg egyébként a papok körében volt egy ilyen mozgalom, akik nem szerették az ikonosztázt. Ma ez például elképzelhetetlen, hogy valaki lebontja.
Mármint, hogy a görög katolikus
papok körében is? Persze, így van, igen. Tehát ez egy belső folyamat volt, hogy különösen a 20-as évektől úgy gondolták, hogy a papot látni kell. Tehát egy ilyen tridenti szemlélet alapján az ikonosztázt akadálynak gondolták. Ennek a gyökerei már a 19. század végére visszanyúlnak, ezzel foglalkoztam is egyébként a kötetben, de hogy nekünk is van egy ilyen szellemi útkeresésünk, aminek hát különböző oldalhajtásai voltak, amelyek időnként megerősödtek a mondjuk a 60-as évekig, de utána egyértelműen visszafordulás történt, hogy a papságban én ma nem ismernék olyat, aki elég jól ismerem őket, tehát én nem gondolnám, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy nekünk nincs szükségünk például ma ikonosztázra. Tehát ez is egy szellemi fejlődés eredménye. És ez szerintem nem csak felülről érkező instrukció, persze, hogy Róma is ezt támogatja, már ugye a 90-es években is megjelent egy nagyon komoly buzdítása kereti ritusú egyházak, sőt a bizánci, tehát a görögkatolikus közösségek irányába, hogy hogyan találjanak vissza a hagyományaikhoz, és ezt a jelenlegi főpásztoraink nagyon komolyan is veszik, de ettől függetlenül ez egy spontán folyamat is volt, ami alulról indult. És azt gondolom, vagy úgy vélem, hogy ez egy szerencsés helyzet, mert hogyha valamit felülről erőltetnek, akkor általában ugye az ellenkező reakciót szokta szülni az emberek természetes berendezkedése folytán, de itt szerintem két dolog összetalálkozott, és hát nyilván mindig vannak persze különböző gondolati hangsúlyok, különböző közösségekben, vagy különböző papokban, de úgy érzem, hogy most egy szerencsés pillanatban vagyunk abból a szempontból, hogy a főpásztori szándék és a történeti kutatásnak az eredményei is föl tudnak mutatni olyan korszakokat az egyházunk történetében, amikor ez fontos volt, az ezzel való foglalatosság. Nekem mindig egy nagy hiányérzetem volt, hogy nagyon kevés az írott forrás. Tehát, hogy kevés a reflexió arról, hogy mit gondolunk mi a képzőművészettől. Hát itt több mindent sikerült föltárni, még én többet szerettem volna, de most úgy tűnik, hogy ennyi van.
Ami van, ezt hálásan köszönöm nektek, Széniai Szilveszter, és köszönöm Tamás atyának is, kérem tolmácsoljátok neki, és kívánom, hogy ez a mű, mint nagykövet, végezzen szép szolgálatot Európa, sőt világszerte angol nyelven, ezt bárki elolvashatja, hogy megismerjék ezt a kincset, amely a magyar görög katolikusság jelen valóságában és múltjában rejlik. Köszönöm a beszélgetést.
És köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértes Aljai László beszélgetett Terdik Szilveszter és Golub Xenia művészet történészekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Keresztelő János születése eltörli Erzsébet meddőségét és orvosságot hoz Zakariás némaságára. Isten beleszól az emberek életébe, de nem lehetetlen dolgokra kényszeríti őket, hanem emberi közreműködésüket kívánja üdvözítő tervének megvalósulásához. Csodái által Isten egyrészt alkalmassá teszi az embereket, jelen esetben Zakariást és Erzsébetet az általa kijelölt feladatra, másrészt irgalmasságának jelét mutatja környezetük felé. Az isteni irgalom mutatkozik meg abban, hogy idős koruk ellenére gyermekük születik, és az irgalom jele, hogy a korábban hitetlenkedő Zakariás nyelve megoldódik. Isten irgalma végig kíséri az emberiséget a bűnbeeséstől a megváltó jöveteléig és az emberiség végéig. Az Ószövetségben megfigyelhetjük, hogy Isten nem hagyja magára népét, akik ellenszegültek akaratának, hanem újra és újra megkísérli visszavezetni a szövetség útjára. Elküldi követeit, a prófétákat, hogy figyelmeztessék a választott népet a parancsokra, s az idők teljességében egyszülött fiát küldte el a világba. Az advent mindig az Atya szeretetére és irgalmára emlékeztet minket. A Betlehemben megszülető Jézus személyében testet ölt az irgalom. Jézus messiási küldetése az, hogy az Atya irgalmát föld közelbe és ember közelbe hozza. A megváltó nem elítélni akar minket, hanem megmutatja számunkra a bűnbánat útját, az irgalomban gazdag Atyához vezető utat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Hírek a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva a kormányfő kiemelte a halálos áldozatok, az özvegyek és árvák egyre növekvő számát, emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként arról beszélt, amiért korábban egy év alatt 7 milliárd dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba kerül, konkrétan az energia behozatal. Továbbra is elérhetőnek nevezte Ukrajna NATO tagságát Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az ország diplomatáinak mondott beszédében ugyanakkor úgy fogalmazott, a kijevi vezetésnek meg kell küzdenie azért, hogy meggyőzze erről a szövetségeseit. Azt is hangsúlyozta, támogatóiknak tudniuk kell, hogy Ukrajna mit hozhat magával a NATO-ba, és esetleges tagsága miként stabilizálhatja a globális viszonyokat. Újraindult a kőolaj szállítása Magyarország felé a Barátság kőolaj vezetéken, közölte még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Magyarország energiaellátása biztonságban van, az orosz üzemeltető, a Trasznyeft csütörtök óta nem szállított kazak, illetve orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken Csehország, Szlovákia és Magyarország felé. A cég a Brianszki terület egyik szivattyú telepén a Belarus határtól 70 kilométerre észlelt technikai problémát. Nemzetközi léptékben is az élmezőnybe tartoznak Magyarország zöld átállással kapcsolatos eredményei, közölte a Mandinernek adott, még szombaton megjelent interjúban az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba arról beszélt, ez annak köszönhető, hogy már idén átlépte a 7400 megawattot a napelemes rendszerek összes beépített teljesítménye. Korábban 2030-ra vártak 6000 megawattnyi ilyen kapacitást az országban. Megjelent a Mély Családok ökoszisztéma szolgáltató képességének fejlesztésére irányuló új pályázati felhívás a KAP stratégiai terv keretében. A megduplázott mértékű, immár Mély Családonként évente 30 euró, azaz 12.419 forint összegű támogatás iránti kérelmek benyújtására január 27-től március 13-áig tartó időszakban lesz lehetőség, jelentette be Nagy István agrárminiszter az MT-nek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint sikerült megegyezniük a koalíciós partnerekkel arról, hogy a kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS alkotja, a nem magyar kisebbségi parlamenti frakció pedig támogatja őket. Az új román kormány 16 miniszterből áll, az RMDS-nek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztériumot irányítja. Több rendbeli gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel vádolják a magdeburgi autós támadás gyanúsítottját. Az 50 éves szaúd-arábiai származású orvos továbbra is előzetes letartóztatásban van. A nyomozók szerint az illető egyedül cselekedett, egyelőre nincs nyoma más elkövetőnek. A Spiegel német újság úgy tudja, a merénylő megtagadta az iszlámot és a bevándorlás ellenes AfD-vel szimpatizált. A karácsonyi vásáron pénteken elkövetett merényletnek 5 halálos áldozata és 200 sebesültje van. Több ezeren csatlakoztak az egyetemi hallgatók tiltakozásához Belgrádban. A szerb főváros főbb csomópontjain órákon át nem lehetett közlekedni. Az egyetemi hallgatók mellett az ellenzék több mint másfél hónapja tiltakozik, azóta, hogy november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva. A tüntetők azt követelik, hogy a hatóságok tartóztassák le a felelősöket, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében résztvevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere. A Panama csatorna visszavételével fenyegette meg Panamát Donald Trump megválasztott amerikai elnök, a szerinte túl magas használati díjak miatt a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében. A követelt díjak nevetségesek, különösen mivel az Egyesült Államok rendkívüli nagy lelkűséggel viseltetett Panama iránt, írt a Trump. Arra is figyelmeztetett, nem fogja hagyni, hogy a csatorna rossz kezekbe kerüljön, utalva egy esetleges kínai befolyásra. Végül az időjárásról. Felhős, borult marad az ég, de csapadék már nem hullik, a szél sok felé felélénkülhet, a csúcsomérséklet plusz 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő fél órában. Hamarosan kérem a következőt című hétköznapi egészségperceinket sugározzuk. Ebben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna Joakim programjáról hallhatnak, majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, ezután a napverse hangzik el. Ez Lackfi János Téli ringatózás című költeménye lesz Dér Gabriella előadásában. 7.45-től Szentek, Szent Illető Emberek című műsorunkban Kenti Szent János, Szent Szervulusz és Szent Viktória életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél, majd Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Egyszer volt, ha nem volt álmodban, ha zászolt szívedben, felébrede egy szó. Olvas rá mindenkor, köztünk él, hív bátran, mindenkit átkorul, átjár. Egy régi jó barát, kit megtalálsz, ki fentről jött hozzánk, hogy tisztán láss. A szeretet, ifjonc és öreg úr, szegény és földes úr, egyaránt jóra tér, jó lesz, elkísér minden nap, mélységből is felkap, megfogja két kezed, ha félsz, szeret. Csak tégy csodát, s ha hallod már a szívszavát, szeressél, ma is szeressél. Ha várad minden szó, nem számít, tér idő, kell a tett, kell, hogy szívből tégy jót.
szeretet legyét, szórd most szét másokkal, így jó. Egy régi jó barát, kit megtalálsz, ki fentről jött hozzánk, hogy tisztán láss. Bárhol jársz, ő benned él, a szeretet
Köszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform mai érvényben lévő híreiből. Az M30-as autópályán, Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométer között felújítják, ezért lezárták a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. Szintén az M30-ason a 33-as kilométernél, tehát a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműépítés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdobonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A Tisza középső szakaszán Tiszacsegély és Ároktő között az alacsony vízállás miatt nem jár a gomb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all. Doesn't really feel like Christmas at all.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Borongós időnk lesz, kedves hallgatóink. A folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok felhő lesz felettünk, az északnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé várható havazás, havas eső, néhol eső, a legtöbb hó a mecsekben hullhat. Az északi szelet élénk a Dunántúlon erős viharos lökések kísérhetik, napközben 0 és 5 fok közötti értékek várhatók, a csapadékos tájakon lesz hidegebb. Holnap többfelé várható vegyes csapadék, eleinte hó, havas eső lesz túlsúlyban, amit a nap előre haladtával főként a keleti középső tájakon gyengülő intenzitás mellett egyre inkább eső válthat fel. A havazás legtovább a nyugati, délnyugati tájakon tart ki. Sokfelé viharos szélre, napközben 0 és 5 fok közötti maximumokra készülhetünk. Szerdán felszakadozik a felhőzet, hajnalban még nyugaton fordulhat elő gyenge eső, havas eső, hószálingózás. Az északi északkeleti szél többfelé erős, nyugaton és északkeleten néhol viharos lesz. Kissé enyhül az idő, kora délután 1-7 fokot mérhetünk. Csütörtökön, karácsony második napján a napos idő mellett egyes területeken időnként több lehet felettünk a felhő, de csapadék nem valószínű. Többfelé még élénk erős légmozgással, délután 2-9 fokos maximumokkal számolhatunk. Csapadék pénteken sem várható, viszont ekkor már több felhőt akarhatja a napot, a fagyos hajnalt követően 2-7 fok közé melegszik a levegő. Orvos meteorológia, ma hullámzó frontzóna érkezik, így kettős fronti hatással kell számolni, vagyis mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyeket megviselheti az időjárás. Fejfájás, vérnyomás ingadozás, koncentrációs zavar egyaránt előfordulhat, a hideg időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, a többfelé szeles idő miatt fokozódhatnak a tünetek, emellett nyugtalanság, elmatlanság előfordulhat. Öltözzünk melegen, nagy a megfázás veszély, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére is. Közlekedés meteorológia. Ma főként a nap második felében nyugat felől egyre több felé várható eső, havas eső, északon havazás emiatt vizessé, csúszóssá, a havazás által érintett tájakon latyakossá, hókássá válhat az utak felülete. A többfelé élénk helyenként erős déli eszél jelentősebb mértékben csökkentheti a járművek menet stabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Lackfi János, téli ringatózás. Jég pendül, talp roppan, ág recsen, tarlottan. Hó, hó, hó mindenhol, hullongó hintőpor. Fűmagnak szendergés, állatnak hempergés. Hó, 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 ragasztó, lábat megakasztó, kezet megfagyasztó, felhőző, ravasz hó.
Lackfi János téli ringatózás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Lackfi János, József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. Budapesten született 1971-ben. Szülei Mezei Katalin és Olá János, író, költő. Publikálása kezdetekor vette fel a Lackfi nevet, hogy apjával össze ne tévesszék. 1985 és 89 között a Táncsics Mihály Gimnázium diákja, első publikációja ebben az időszakban 1987-ben jelent meg. Az LTBTK magyar-francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTÉ-n a magyar irodalom történet tanszéken doktorált. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem francia tanszékének adjunktusa, a kreatív írás program egyik vezető oktatója Vörös István mellett. 1999 óta a Nagyvilág című folyóirat, 2000-től a doc.hu internetes folyóirat egyik alapítója, szerkesztője. A Magyar Írószövetség és a JAK tagja, valamint a Magyar Pen Klub titkára, irodalmi tevékenysége mellett fényképei a Kaligram, a Kortárs és a Liget című folyóiratokban jelentek meg. Párok című első önálló kiállítása Kaposvárott, Pilis Csabán, majd Budapesten az Írószövetség klubjában volt látható. 6 gyermek édesapja, kedvelt költői Kosztolányi Dezső és Vörös Sándor.
Szentek, szentéletű emberek.
Kenti Szent János áldozópap. Maragben született 1390-ben, meghalt Krakkóban 1473. december 24-én. 83 évet élt. A hírhedt Auschwitztól 18 kilométerre délre fekszik a kis kenti városka. Ennek közelében van Malek falucska. Itt látta meg a napvilágot 1390-ben. János nem sokkal később szüleivel együtt beköltöztek Kentbe, ahol édesapja polgármester lett. 1413-ban Jánost már a Krakkói Egyetemen találjuk. Tanulmányai végeztével Mieków városban 8 éven keresztül a Szent Sír kanonokrend egyik iskolájának az igazgatója volt. 1429-ben a Krakkói Egyetem filozófia fakultásán lett előadó tanár, majd dékán és igazgató. Nem tudni, hol és mikor szentelték pappá. Valószínű, hogy 1421 előtt. 1443-ban kanonki címmelé préposti címet is kapott és doktorált. Továbbra is tanított a Krakkói Akadémián. Később plébános lett. Tanítását életájával tette gyümölcsözővé. Szeretetét különösen a szegények és a diákok tapasztalhatták meg. Keresetét jótékony célra fordította. Azt tartja a hagyomány róla, hogy soha senki sem ment el tőle segítség nélkül. Öltöztette a ruhátlanokat. Egyszer a cipőjét is odaadta az egyik koldúsnak, ő pedig mezétláb ment haza. Amikor Zarándok útján a rablók megtámadták, a legutolsó tallérjait is odaadta nekik. Több kézirata maradt fenn. Csodálatos volt jelszava is. Conturbare cave, viaplacare grave. Magyarul ennyit jelent, ne támasz zavart, mert nehéz rendet teremteni. 1473 karácsony éjjelén halt meg Krakkóban. 1767-ben avatták szenté. Mostani jelmondatunkhoz egészen biztos, hogy példáján kívül, amit hallottunk, sok szóval is tudna minket buzdítani arra, hogy jót tenni jó. ahogyan ő tudott életében sok jót tenni, tegyünk mi is minél több jót embertársainkkal. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Szervulusz hitvallóról. Minden kornak megvan a maga koldus szentje, az ókori Szent Szervulusz. Életét Nagy Szent Gergely pápa írta le. Egy alkalommal így prédikált. Kelikában ő csarnokban látni lehetett egy Szervulusz nevű embert. Sokan közületek ugyanúgy ismerik őt, mint jó ma. Javakban szegény volt, érdemekben azonban annál gazdagabb. A hosszú betegségét, hiszen zsenge korától kezdve élégi bénaságban kellett feküdnie az ágyban. És sokat mondta-e azzal, hogy nem rá nem. Soha, még fel sem tudó, hogy soha nem volt képes kezét, soha nem bírt egyik oldalról a másra fordulni. Édesanyja és testgondozták. Máskor, a alamizsnaképpen kapott másoktól, az hozzátartozói útján a szegények között osztotta el. A szentírás könyveit azonban mégis megvette magának, és azokból jámborkel és a nála megszállt jövevényekkel olvasott maga. Így lehetett, hogy az egész szentírásban igen járatos volt. Noha, mint mette betű, egyáltalán nem is hagyta, Nagy Szent Gergely tátszolt. Szenvedései közepette is mindig hálás volt Úrra, s himnusz és dicsőt énekeltetést. Végre is külsőkről cső részeire terjedt át a betegség, megint a terelme elnyerje örök, mikor már egész közel ére a ház, kérte a dokokat és a lakásán megszállt embereket, hogy álljanak föl, s vegy tárzengés között múlását. A haldokló velük énekelte a zsoltárokat. Egyszer csak félbeszakította őket, és erős hangon kiadatok csendben, nem halljuk, milyen csökek hangzanak az égből, s miközben lelki füleivel figyelte a szíve mélyen hallott éjjel vált testéről. A legtávozása után olyan adatok árak te, hogy az összes jelenlévők kimondhatatlan édességekkel, s erő megöldve, hogy elköltözött el a halott ének szárnyán az égbe állt szentédét Nagy Szent Gergely pápa. Sokan viselik a Viktória nevet, ezért nagyon röviden még Szent Viktória szőz és vértanúról is megemlékezünk. Előkeke volt, a Róma mellett eltő Tivoli élt, bár szüzességi fokat rábeszélték egy Jenő nevű előkelő, de pogalhása kössön. Azt remélte, hogy ezt a pogány fiút Jézushoz vezethet, azonban annyira föllelkesítette a szőzi élet ért elősági ígéretét. Vőlegénye így bosszúból megölette 149-ben. Szent Szervulusz, aki olyan sokat szenvedett életben, és mégis hűséges maradtál Jézus segítségén. Szent Viktória, adja tisztaságot, nagyon nagyra, és életünk Istennek tetsző, tiszta élet legyen. Szent Szervulusz, Szent Viktória, könyörögjetek életünk.
Imádság Csepelényi Gyulánuk dolgavatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse a misszió. Itád hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog elő, hogy mielőbb a boldog között tisztelhessük őt. Amen.
Krisztusunk, nincs nekünk semmi bajunk, csak az, hogy Te hiányzol nekünk. Aki éhes, azt hiszi, kenyér után vágyik. Te hiányzol neki. Aki szomjas, azt hiszi, italra szomjazik. Te utánad szomjazik. Azt hiszi, egészsége hiányzik. Te hiányzol neki. Aki a szépet keresi a világban, nem tudja, hogy Téged keres, az örök szépséget. Aki igazságra vágyik, utánad vágyik. Az örök igazságú. Aki békét szomjazik, Téged szomjaz, akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív. ég és föld, jólét és balsós, öröm és szenvedés, síró és mosolygó ember, mind utánad kiállt, édes Jézusom. Nézd, milyen Betlehem a lelkünk. Hogy vár téged? Jöjj el, Uram Jézus. Amen.